hallgatóink, most folytatjuk riportsorozatunkat, amelynek címe A szemtanúk beszélnek. Ebben a műsorunkban folytatólagosan ismertetjük külföldi újságírók és magánszemélyek beszámolóját magyarországi benyomásaitól. E beszámolók fényderítenek a magyar szabadságharc sok apró részletére.
Bécsben megjelenő Bild Telegraph munkatársa részletes tudósítást küldött Magyarországról. A beszámoló címe Láttam az októberi forradalom arcát. A tudósító kifejti, hogy a magyar ifjúság és a munkások kikergették a kommunista vezetőket abból a paradicsomból, amelyet évekig építettek maguknak. Érdekes jelenségnek tünteti fel a tény, hogy az anyák aggodalmukban szobába zárják fiaikat, nehogy lemenjenek az utcára harcolni. A magyar forradalom úgy érte a világkommunizmust, mint egy váratlan tarkonlövés, állapítja meg a bécsi újságíró. Budapesti élményeinek beszámolóját a Bild Telegraph tudósítója így kezdi.
Budapest. József körút, Kálvin tér, Üllői út, Mária Terézia laktanya. Sok minden úgy fest, mint Bécsben. A laktanyákban valamikor K&K újoncok gyakorlatoztak, de mindez ma már a múlté. Jelenleg a halál vigyorog minden ablakmélyedésből és a pompás építmények összelődözött kapuhajaiból. A forradalom vihara feldúlta az utcákat és a tereket. Valaki panaszosan megjegyezte előttem, íme, ez lett a mi szegény Budapestünkből, siralmasabb, mint az ostrom idején.
Az osztrák újságíró ezután a forradalom festőjéről beszél.
A romokon keresztül most egy festő vár magának utat. Kezében a paletta. Nem szobafestő vagy mázoló, sohasem festett céltáblát vagy feliratot. Festő művész. Felmutat egy ház 5. emeletére. Ott az a lakás, amelybe bevágott egy gránátszilánk, az ő műterme. És mivel az elmúlt 10 évben nem festett sem Sztálin, sem pedig Rákosi képeket, most a romokon át felmászik egy kilőtt szovjet ágyúra, és remegő kézzel ráfesti a régi magyar címert. Aztán tovább megy, és páncélosokra, felborult teherkocsikra, mindenhova odafesti a magyar címert. Ez a festő, aki remegő kézzel és kezdetleges szerszámmal címert fest, és a kettős kereszt, amelyet a címerbe rajzol, ezek a mai forradalom jellegzetességei.
Az újságíró ezután azon elmélkedik, hogy senki sem hitte azt, ami most Magyarországon történik. Nyugaton sokan úgy vélték, hogy a Szovjetunió ellen nem használ a felkelés, amint Hitler ellen sem használ. Voltak, akik szerint csak egy harmadik világháború oldja meg a problémákat. De ezt senki sem akarja, így hát békésen meg kell férni egymás mellett. A vasfüggöny sok embert nem zavart, hiszen oly vastag volt, hogy az emberek jaj kiáltásai nem hallatszottak ki az országból. És ennek itt nyugaton sokan örültek is, mert idegeik nem bírják a jaj kiáltást. De a magyarországi események éppen azt bizonyítják, hogy még a legnagyobb hatalom ellen is sikeres lehet egy népi felkelés. A riporter ezután így folytatja.
Szobámban üldögélek. Egy állami hotelben lakom. Olyan szállodában, amelyben még néhány nappal ezelőtt senki sem kísérelte meg, hogy az igazságot kimondja, mert a mosdó alatt vagy a tükör mögött mikrofon volt beépítve. És most? Az állami alkalmazásban álló szobalányok, cipőtisztítók és szobainasok körén gyülekeznek és mesélnek a forradalomról. A mikrofonnal senki sem törődik. Igen, a berendezés még megvan, de akik hallgatták, szétfutottak.
A beszéd téma mindenütt a forradalom.
Igen, a forradalom. A megfoghatatlan, felmérhetetlen, titokzatos, szörnyű és nagyszerű forradalom. A mesztelenek felkeltek az erőszak ellen. És most eszembe jut, mennyire tévedtünk, és ezek az események mély nagy mértékben korrigálják a világpolitikát. Budapesti szállodaszobámban ülve mélységesen szégyenkeztem. Nem is olyan régen még izgatottan ültünk bécsi szerkesztőségünkben a távolba író előtt, és figyeltük a jelentéseket a Petőfi kör viharos vitáiról, az első tüntetésekről és lövésekről. Felizgattak és lelkesítettek az események, de abban a hiedelemben éltünk, hogy mindez néhány nap múlva már a múlté. Mit is akarnak ezek a szegény ördögök, az állig felfegyverzett ávósok, a szovjet harckocsik ellen, gondoltuk mindannyian. És ennek épp az ellenkezője történt. Mit akarnak az ávósok? Mit akarnak a szovjet tankok a halált megvető emberek milliói ellen? Mit akarnak a felfegyverzett harckocsik 10 000 fiú és lány ellen, akik piros-fehér-zöld zászlóval felvonulnak, és nemzeti daluk túlszárnyalja a motorok zúgását?
A riporter ezután leírja annak a 13 éves lánynak az esetét, aki sebesülten magasba emelte a földre hullott magyar zászlót, és a tüntető menet élére állott, nem törődve a szovjet tankok fenyegető mozdulataival.
Az oroszok tovább tüzeltek, de a menet feltartóztathatatlanul haladt előre. Feltartóztathatatlanul, mert a fiatalokban nem volt félelem. Éppen ez a különbség a háború és a forradalom között. A háborúban fedezékből harcolunk, és azért halunk meg, mert parancsot teljesítünk. A forradalom nem ismer fedezéket, és a halált mindenkinek a szíve és az esze parancsolja. Ezért látta ez a 10 000-es tömeg csak a zászlót és az utcát.
Az újságíró ehhez megjegyzi, hogy a hatalom birtokosai viszont nem ismerték a tömeget. Nem látták a zászlót, és nem tudták, miként cselekszik az utca. Mikor ez világossá vált, megijedtek. Elbújtak föld alatti erődítményeikbe. Az oroszok meg visszavonultak sündisznó állásaikba.
Felvetődik azonban a kérdés, és ezt kérdezzük mindannyian, akik visszatértünk Budapestről. Honnan szedték a szabadságharcosok a fegyvereket, és hogyan tudtak kitartani oly sok napon át? Erre mindannyiszor csak a következőket feleltem. Mindez azért van, mert semmi sem vált be abból, amit mi, szabad nyugatiak hittünk. Kérdezzük csak meg az anyát, miért hal meg inkább ő, mint hogy gyermekét meghalni engedje. A sok millió magyar gyermeke, közös gyermeke ezekben a napokban a haza. Haza. Ha ezt a szót a magyarok ma kimondják, szemük izzadni kell. És e napokban egyszer sem kérdezték, ki halljon meg először. Azok-e, akik a szovjet harckocsikban ülnek, vagy azok, akik az ávó laktanyákba bújtak. Az utóbbiak rettegtek az életükért. Azok azonban, akik a páncélosok elé vetették magukat, nem féltek a haláltól. Ezért nem vonultak fedezékbe, ha baj volt, mint én is tenném. Hanem félelem nélkül és határozottan mentek előre, amíg az ellenség futni nem kezdte. Vagy százszor hallottam Budapesten, hogy inkább elpusztulunk, de így nem élhetünk tovább.
A szabadság nem halt meg, és a temetést, amelyet a hatalom megrendezni óhajtott, nem tartották meg. A magyar nép új nemzeti ünnepe, október 23-a, a világkommunizmus gyásznapja. A magyar hősök nem haltak meg hiába. Ime egy ilyen hős esete.
Jóskának hívták. A Rákóczi úton esett el egy virágkereskedés előtt. Az üzletből a tűzzáporban kiugrik egy lány, és a fiú mellére oda helyezett keresztet, amelyet minden szentek napjára készített elő. Aztán ott hagy egy cédulát is ezzel a felirattal. Nem haltál meg hiába. Valóban nem haltak meg hiába ezek az ifjú ősök szeretett városi utcáin. Sokakról azt sem tudjuk, hogy hívták őket, és honnan jöttek. Az anyák a romok között botorkálnak, és keresik halott fiaikat. Bajtársaik egyiknek másiknak cédulát tettek a mellére. Az egyiken ezt olvastam. Jóskának hívják, állítólag Budaörsről jött. Többet a barátok sem tudtak.
Az osztrák riporter szerinte forradalom másik nagy meglepetése a magyar ifjúság. Sokan azt hitték, hogy a kommunista uralom elsősorban az ifjúságra számíthat. Mivel érveltek? Azzal, hogy a gyerekek 3 éves korukban a kommunista napközibe kerülnek, aztán az úttörőkhöz, végül az ifjúsági szövetségbe és a pártba. Nevelésük kommunista. És éppen ez az ifjúság nyújtotta most be a számlát a hatalom kommunista birtokosainak.
Sohasem fogom elfelejteni azt az élményemet, amelyet most leírok. Az egész József körút, Üllői út sarok, a Mária Terézia laktanya vidéke egy ifjúsági csoport parancsnoksága alatt állt. Korvinistáknak nevezték magukat. Valamennyien 12-18 évesek voltak. Főhadiszállásuk a moziban volt. Ott ettek, aludtak, ott harcoltak, és ott haltak meg. Egy orvos és néhány fiatal lány látta el őket élelemmel. A mozi valóságos erődítmény volt. Minden ablakba gépfegyvert építettek, amelyek fenyegetően emelkedtek a szovjet páncélosokra. Az egész negyed, több mint 1000 lakó egy emberként engedelmeskedett a fiatal szabadságharcosoknak. A szovjet katonák itt szenvedték el legvéresebb vereségüket. Egymás után hullottak el a szovjet páncélosok, amelyeket a fiatalok a molotov koktéllal ártalmatlanná tettek. Mindenütt voltak és sehol. Tetőkről zöböldöztek, ablakokból ugrottak rá a páncélosokra. És ha lőszerük elfogyott, akkor az éjleple alatt puszta kézzel vetették magukat az oroszokra. Jól megtanulták a leckét az iskolában, a katonai órákon és az előadásokon.
Kedves hallgatóink, a Szemtanúk beszámolnak című riportsorozatunkban egy bécsi újságíró tudósítását ismertettük a budapesti harcokról. Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.